ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.
Szeretettel köszöntöm a cinkotai stúdiónkban Gyarmati Gábort. Egy kicsit nehéz őt bemutatni, mert annyi mindent tanult és csinált az életben, hogy sorolhatnám a dolgait, de azért valamit előzetesen hadd mondjak el. Ő volt barlangász, aztán alpinista, újságíró, hitoktatói végzettsége van, a Zuglói Evangélikus Gyülekezetnek a tagja, ott presbiter, férfi körvezető, tehát ennyit röviden bevezetőül, hogy felcsigázzam a hallgatóknak az érdeklődését. Isten hozott, Gábor, kérlek, hogy egy kicsit beszélj a gyermekkorodról, hogy mit kaptál a szüleidtől, mit kaptál a gyülekezetben, egyáltalán hol kereszteltek meg, és milyen lelki örökséget hozol magaddal.
1956-ban születtem, tehát a legvéresebb eseményekben, abis novemberben izgalmas volt, mesélték a szüleim. Veretes evangélikus családból származom, édesapámék békésabai tótok, édesanyámék pedig felvidéki osztrák család. Éppen kutatgatjuk ezeket. Mind a ketten evangélikusok, sőt annyira úgy ismerkedtek meg, hogy apu az Üllői úton volt ifjúságvezető és anyu hozzájárt. És elég nagy korkülönbség volt közöttük. Összeházasodtak, és Kelenföldön laktunk, egy kicsike lakásban, és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetbe jártunk. Én ott is konfirmáltam, ott voltam ifjúság is, kirándultunk. Ez egy izgalmas időszak volt, ugye annak rendes módja szerint a kettős nevelést kaptam én is, tehát az iskolában nem volt szabad mondani, hogy templomban voltunk. Nem is nagyon mondtuk, ez nem volt akkor téma. Elég sok varga betű volt az életemben, volt, hogy jobban hittem, volt, hogy kevésbé olyasmi módon, mint Luther, amikor kérdeztük tőle, hogy mi van, hogyha valakinek a hita meginog, és akkor ugye Luther azt mondta, hogy jaj, de jó, azt hittem, hogy már csak az enyém ilyen, de valahogy soha nem tagadtam, tehát nem szakadtam el teljesen. Aztán felnőttem, vagy hát kamaszodni kezdtem, és akkor kezdtem el barlangászni, és akkor elmaradtak a vasárnapi istentiszteletek.
Édesapádat ismertem a Kelenföldi gyülekezetben. Ő 56-ban valamennyire aktív volt, és meg is hurcolták emiatt. Egy ilyen korban, hogy te 56-ba születtél, és egy vad ateista, kommunista időszakban voltál gyerek, és jártál iskolába, ő otthon tanított téged más valamire, mert nyilván lelkileg, szellemileg szemben állt a rendszerrel. Hogy Igen. tudta ő ezt kezelni ebben az időszakban, a nevelést, ezt a bizonyos kettős nevelést, amire utaltál is?
Egyrészt a példával, apu nagyon-nagyon sokat dolgozott, pontosan ezért őt nem engedték úgymond érvényesülni. Nagyon jó szakember volt, nagyon jól élhettünk volna, de nem engedte a rendszer. Mondták, hogy semmit, mint hogy én is, semmit, mi soha semmit nem kaptunk az államtól. Se lakás, se autót, semmit. Ő is így volt vele, de ő mosolyogva, szeliden tűrte ezt, és éjszaka dolgozott inkább, hogy a családját eltartsa. Voltak évek, hogy én nem láttam aput, mert már elment, amikor fölkeltem, és még nem jött haza, amikor én lefeküdtem.
Hogy vasárnap ment templomba?
Vasárnap hatodott. Ment templomba, igen.
És vitt titeket is?
Egy darabig vitt, aztán mondom, elkezdtem barlangászni, de mentünk együtt templomba. Ez egy családi program volt, tehát mentünk Kelenföldre, de mi szerettünk máshol, és följártunk a várba, elmentünk Deák térre, gyere, megnézzük ezt, és akkor elmentünk kézenfogva. Másrészt meg nagymamám kint él Zuglóba, ahol most élek, és szombatonként kimentünk hozzá. A nagymamihoz. Akkor Kelenföldön Zuglóba kimenni másfél óra volt, nem volt, egy darabig nem volt még Erzsébet híd. Én az ölébe ültem és beszélgettünk. Az égvilágon mindentől, a vasgyártástól, a hitig, a családtól, a lányokig, mindenről, zenéről, apu orgonált, és akkor nagyon sok mindent mesélt nekem. Az ő egyszerű módján, mert ő nem volt nagyon tanult ember, de negyedik gyerek volt, és azt szerették volna, hogy ő legyen a pap. Ugye hát annak idején az volt a szokás, hogy a lány az férjhez megy, és akkor egyet az államnak, egyet a hadseregnek, egyet az egyháznak adnak. Ő lett volna a pap, négy gyerek volt, és ezért az érdeklődése is ilyen volt. Azért, hogy én hittanár lettem, ez egy kicsit neki szólt. Tehát meg akartam neki mutatni.
De jöttek a kamaszévek.
És
jött a barlang. Ismerlek téged annyira, hogy tudom, hogy mélységekbe is szálltál, valami 10-12 évig jártad a barlangot, utána meg alpinista lettél, ott meg a magasságba. Ez a két motívum már sok mindent elmond a te életedről, hogy lehetett valami nyitottság, érdeklődés, talán nyugtalanság is. Hát mit kerestél a föld alatt, és mit kerestél a föld fölött?
Egy véletlen folytán lettem barlangász, ezt a mágában nem volt barlangász. Kodni annak idején, mert hogy hosszú hajunk volt, és trapézfarmában jártunk, stoppoltunk. Ugye a rendőrök ilyenkor állandóan igazoltattak, minden rendben volt, tovább engedtek, de nem vették jó néven, és kitaláltuk magunknak azt, hogy elmegyünk egy természetjáró egyesületbe, természetjáró igazolvány szerint, és azt mondjuk, hogy nem stoppolunk, hanem természetjárás, megyünk vele a természetjárás.
Nagyon jó.
És akkor betoppantunk a Spartakuszba, és mondtuk, hogy szeretnénk, mondták, hogy semmi, szeretnénk-e barlangászni. Hogy ne szeretnénk, mondtuk. Azt hittük, ha azt mondjuk, hogy nem, akkor nem kapunk ilyet, akkor vasárnap gyertek el barlangászni. Elmegyünk barlangászni, megkapjuk az igazolványt, és ott ragadtam.
Na de ott ragadtál, így.
Aztán ennek a szakosztálynak a vezetője lettem, aztán egy csapatot szerveztünk, és nekem a fiatalságom tulajdonképpen ezzel a remek társasággal telt. Több, mint barlangáztunk, mert egy nagyon jó baráti társaságból. Barlangászni egyébként is úgy lehet csak, hogy hétközben szerelést csinálsz, vásárolsz, klubnapon vagy, hétvégén meg reggel 7 órakor Batthyány téren találkozó, havonta egyszer, akkor még ugye szombaton is dolgoztunk, amikor nem, akkor meg mentünk fel a bűnbe. Tulajdonképpen Magyarország jelentősebb barlangjainak a nagy részét végigjártam.
Mi izgatott ebben? Mi ebben a szép?
Egyrészt maga az izgalom, másrészt meg a barlangvilág az gyönyörű. Tehát olyan helyek eljutni, ahova más nem, a saját erődből, mondjuk a Meteor barlangnak a titánok csarnokát megnézni, ami akkora, mint a keleti pályaudvar, gondold el, a föld alatt is rohangált.
És búvárkodtál is? Tehát alá merültél vízbe?
Én búvárkodtam is, mert egy barátom búvárkodott, és megtanított búvárkodni. Barlangba csak kétszer merültem összesen, de tengeren búvárkodtam, azt is.
Életveszélyes helyzetbe kerültél? Föld alatt?
Életveszélyes helyzetbe? Igazából nem, de háromszor mentenem kellett. Én megkaptam, nem voltam mentős, de megkaptam a mentős kiképzést, és 3 eset volt, hogy barlangban kellett mentenem.
Úgy tudom, hogy lelkész barátokkal is mentél.
Hogyne. Ez egy véletlen volt. Összetalálkoztunk, kiderült, hogy szia, te ez vagy ez, aztán beszélgetünk, hát ahol ez is mondta, hogy ő evangélikus lelkész. Mondta, hogy én is evangélikus vagyok, és hát életre szóló barátságok szövődtek itt ebben a helyzetben, mai napig is tartjuk a kapcsolatot.
És jól tudom, hogy csak kettesével szabad bemenni, vagy egyedül is mennek barlangászni?
Nem szabad, általában 3 fő javasol, de a mászás technika az, hogy 2 ember mászik együtt, tehát egymást tudják segíteni. Tehát ha valahol mész, akkor én előre megyek, megvárom, amíg te utánam jössz, aztán ha én elfáltam, akkor a más. Hegymászoknál is így van.
De milyen érdekes, hogy Jézus is kettesével küldte ki a tanítványait ilyen ismeretlen utakra. Az nagyon jó, hogyha vannak társaink az életben. Predikátor könyvében is olvassuk ezt, hogy jobban boldogul 2, mint 1. Csak zárójelbe kérdezem meg, éppen a napokban hallunk több ilyen barlang szerencsétlenségről, hogy alámerülnek, és nem gondolnak arra, hogy az eső miatt nem tudnak aztán kijönni a barlangból. Halljuk, hogy van, ahol rendőrségi vizsgálatok indulnak el, mert életveszélyes helyzetbe visz egy csoportvezető, egy csapatot, vagy hónapokkal ezelőtt egy magyar orvosnő valahol mélyen a föld alatt kellett, hogy megműtsön egy embert. Ez kicsit furcsa nekem, és akkor egy kicsit utalok az alpinizmusra is, persze nem hegymászó voltál, de magasságokba mentél, hogy miért keresi az ember a veszélyt? Tehát ha tudja, hogy ebbe akár ha oxigén palasz nélkül fölmegy a Himalájára, akkor meghalhat, és meg is halnak, vagy alámerülnek, és megvannak a szabályok, és mégsem tartják be, vagy mi ennek a titka?
Nézd, amikor barlangi baleset van, de ez lehetne mondani a bánya balesetekre is, soha nem a barlang és a bánya a hibás, mindig az ember. Tehát vagy felelőtlenség, vagy felkészületlenség van. Van persze véletlen, de olyan azért nincs, hogy elszakad egy köté, nem szakad el, az karbonban tartva. Aki ezt csinálja, a veszélyt nem így érzi. Ha ésszel csinálja, és megtanult, és én végigjártam mindent, ami Magyarországon ma a legmagasabb barlangi kutatásvezetői végzettségem van, most már más kérdés, hogy már nem sokat ér, mert régóta nem csinálom. Tehát megtanultunk mindent, nem éreztük ennyire, hogy veszélyes lenne. Ja, hát az egész tevékenység lenne, de fiatalon, 17-20 évesen az adrenalin az mondjuk másképp dolgozik, meg az a társaság, meg följönni, meg táborozni, meg téli táborozni. Kutatótáborokat vezettünk, déli bükkben volt egy kutatásterületünk, ott nyarak azzal teltek, hogy lement az egész apa, volt, hogy 50-en voltunk a táborban. Hatalmas jó társaság volt, napközben dolgoztunk, azt elmentünk a patakhoz fürdeni, utána gitároztunk, énekeltünk, szalonnát sütöttünk, tehát ez egy kicsi szabadság is volt nekünk.
Mi volt a legnagyobb mélység, ahol jártál, illetőleg mi volt a legnagyobb magasság, mint alpinista?
A legnagyobb mélység az Alba régia barlangban volt, olyan 200 méter körül. Uh-huh. Úgy kell elképzelni, hogy egy 30 fokos szögben megy lefelé egy járat, és nagyobb rész guggolva kell menni, nagyon fárasztó, főleg fölfelé, és a széndioxid lent megült, tehát ott eléggé korlátozni kell a túrázást, de oda lementünk. A magaság az nem különösebben izgalmas, mert én ipari alpinista voltam. Uh-huh,
uh-huh. Tehát alapvetően házakra mentél
házakra,
föl.
Illetve a legnagyobb magasság, hát azt is meg tudom mondani, a nyíregyházi tévéadó torony 120 méteres magasság volt.
Az nagyon komoly.
Az már olyan másfél métert leng ki ott, és elősége fogózkodni kell.
Félelem? Volt néha?
Volt, de nem volt jellemző.
Ott sem ért baleset.
Nem, engem valahogy ezeket megúsztam. Ledobtunk egy kábel darabot a tévétoronyból, lenne egy káposztavölt, és a 10 mm-es kábel úgy vágta ketté a káposztát, mint a késsel. Vágtuk volna ketté, és ott dolgoztunk, az volt a legmagasabb. De én kéményeket, 30 méteres kéményeket, ebből 10 darabot lebontottam. Budapest csak nem minden lakótelepén dolgoztam. Nagyon-nagyon sok gyárban dolgoztam, ablakot mostunk meg, az égvilágon mindent.
Rendszerváltás után mentél egyetemre, téged gátoltak az édesapád politikai múltja miatt az egyetemi tanulmányokban?
Az igazság, hogy fel sem merült. Már az is, jó Isten csodája, hogy engem felvettek középiskolába, tehát nem is akartak valahogy, de átcsúsztam. Tánya néni, aki egy orosz nő volt, az osztályfőnököm, amikor akkor még úgy volt, hogy ki kellett állni, sorba kellett állni vigyázva, rendes poroszos módon, lépjél ki, megjött a felvétel, és vicsorgott a méregtől, hogy engem fölvettek a Kafka Margit gimnáziumba.
Na, és akkor rendszerváltás körül jelentkeztél egyetemre, és mit tanultál, milyen végzettséged lett?
Először a Szegedi József Attila Egyetemen lettem kommunikációszakos bölcsész, aminek volt egy specifikáció, operatőr is lettem, és akkor ezt elvégeztem, de nem akartam ezt csinálni, csak tanulni akartam, mert akkor éppen egy telefonépítéssel foglalkozó cégnél dolgoztam. Ezt is végigjártam, mindenféle cégben voltam. Volt kis szövetkezet, RT, KFT, saját KFT-n volt, és akkor voltam mondjuk úgy, hogy polgári életem csúcsán, mert ennek a részvénytárságnak az igazgatósági tagja voltam. Csináltunk egy részvénytárságot, és telefont építettünk Budapesten.
Úgy tudom, 600 írásod van, ezek milyen jellegűek, milyen műfajúak?
Hát gyakorlatilag mindennel játszottam, tehát jegyzettárca, glossza, kritika, filmkritika, recenzió, interjú, írtam bábszíndarabot is a lányoknak, amikor konfirmáltak a lányomig, akkor egy bábszíndarabot adtunk elő a templomban, írtam énekszöveget, mindenfélét.
Az utóbbi években állandó szerzője vagy a Híd Evangélikus Missziói magazinnak is. Én nagyon szeretem az írásaidat, mert mindig életközeliek, mindig valami megfogható, a keresők számára is értékes történeteket hozol. Az Híd magazinon kívül is írtál te egyházi sajtóba, talán
hogy
az Evangélikus Hírekbe.
Evangélikus Hírekbe 10 évig.
Interjúkat készítettél.
Igen, az is volt.
Kérlek, mesélj egy kicsit ezekről, kikkel, milyen emlékezetes interjúid voltak, vagy témáid.
Számos interjút csináltam, ezek közül egy-kettőre kifejezetten büszke vagyok. Az egyikre, amit tekintél fel, Nemesközi tanárúrral, ez volt szerintem az egyik legszebb. Minden interjúmat én úgy szoktam csinálni, hogy utána elküldöm neki aláját, lehet, hogy más is így csinálja. Én mindenképpen mindig azt mondom, hogy ő viszi a bőrét a vására, és nézze át, nehogy valami maradjon benne. Nemesközi tanárúrnak elküldtem, és azt mondta Gábor, így egy betűt nem javított benne. Erre nagyon büszke voltam, de Bolberész professzorral csináltam például, aztán Fröhlich rabbival, Illés Lajossal, Zelma nénivel egy házból, Cserháti professzorral, Rajz professzorral, számos civil emberrel is.
És hát most is aktív gyülekezeti tag vagy, sőt, presbiter a zuglói gyülekezetben, ahogy mondtuk már, és férfi kört vezetsz. Kérlek, hogy beszélj erről a férfi körről. Azért is nagyon fontos, mert a templomainkban néha úgy tűnik, hogy túlnyomó részt nők és asszonyok járnak, talán amiatt is, mert a férfiak mi szeretünk korábban meghalni, tudjuk, hogy sokan már 40-es, 50-es években meghalnak, elég sok az özvegyasszony is, de talán van a férfiakban egy ilyen távolságtartás is, hogy a kereszténység, a hit az egy kicsit nőies dolog, vagy valami, annál inkább szép és komoly dolog, amit te csinálsz a Zuglóban, hogy férfikört hoztál létre. Kérlek, erről beszéljél, hogy miért, hogy jött létre, mit csináltok?
Havonta egyszer összegyűlünk esténként, és teljesen szabad a témaválasztás, mindenkinek szabad bármit odahozni. Azt szoktuk kérni, hogy készüljön föl belőle, ha akar, ha nem, akkor majd valakit néha van meghívott előadónk. De elég az aktivitás egyébként, így is egyik férfi társunk beutazta a világot, ő nagyon érdekes előadásokat szokott tartani, de ugyanakkor hallgattunk két részes teológiai előadást, az is nagyon jó volt. Többnyire úgy zajlik egy ilyen alkalom, hogy van egy félórás felkészült előadó, és aztán beszélgetünk, sőt, vitatkozunk róla. Mindenféléről, mindenről szabad beszélni, mindenről lehet beszélni. Világi és nem világi dolgokról most lesz majd talán egy olyan, hogy az egyik férfitársunk kertészetből akar tavasszal, majd így arról fogunk beszélgetni, de egy másik férfi társunk az uglói templomból írta szakdolgozatát, mint építész, és abból tartott, hogy 200 dollár szakdolgozatot írt az uglói templomból, csupa érdekes dolgot mesélt róla. És akkor összejövünk, beszélgetünk, tejázunk közben.
De a helyi lelkész is veletek van.
Természetesen Tamás is, igen, ő mindig tart
egy áhítatot.
Áhítatot, így van, és akkor utána zajlik a beszélgetés, utána imádsággal, énekkel fejezzük be.
Ezen a havi alkalmon kívül néha csináltok valamilyen programot, kirándulást vagy bármit?
Így férfi körszerűen nem, de egyszer-kétszer el szoktunk menni biciklizni gyülekezeti szinten. Hát Zuglóban nem nehéz, tele vagyunk bicikliúttal, de minden mást is csinálunk. Ősszel voltunk Ősagárdon gyülekezeti kiránduláson. A volt 6 évesünk Ősagárdra került, és felkereste a gyülekezet. Hát vagy 30-an betódultunk abba a kis templomba. Ezen kívül is szoktunk kirándulni. Van egy sportnap, amikor főzünk a templom udvarán. Eléggé jó zajlik, meg az ifjúsági élet nálunk nagyon nagy, nagyon sok iskolát látnak el a lelkészeink, és ezért az ifjúsági élet nagyon nagy.
És a hitoktatói végzettség, az hogy jött?
Hát valójában az a teológiai érdeklődésem. Uh-huh. Én még mondták professzor úrnál felvételiztem, meg Mariannál, és az volt az első, mondtam, hogy becsületesség kedvé megmondom, hogy soha nem akarok tanítani. De érdekel a teológia, és mondták, hogy ha így is jó vagyok, akkor jövök. Föl is vettek, és akkor elvégeztem, mert érdekelt. Azt szoktam mondani, akkor voltam a legjobb ember, amikor a teológiára jártam. Nagyon érdekes volt. Az első évben lebontották a hitemet, csak úgy kóvályogtam, és a második, harmadik, negyedik évben meg újjáépítették egy sokkal erősebb, sokkal megalapozottabb hitet. Nem mondok igazat, tanítottam fél évig. Ez is egy külön érdekes történet, a Rákospalotai Leánynevelő Intézetben. Ez ifjúsági börtön magyarul.
Igen.
Itt a lányok, hát finoman szólva is nem szentek, gyilkosok vannak közöttük.
Meg prostituáltak.
Hát az a legkevesebb. És egyszer megtalált engem ez a feladat, hogy nem akarok ott tanítani, mondtam, hogy ilyen nem tudok ellenállni, mennyit kérek, mondom, semennyit, ez kutya kötelessége, és egy fél évig ott tanítottam ezeket a lányokat.
Erről beszélj egy kicsit. Hogy történtek ezek a találkozások?
Hát ez nagyon izgalmas volt. Az itt lévőknek mondjuk 80% a cigánylány, sokszor szabolcsi, sokszor analfabéta, és ez egy életmeghatározó élmény volt, ez a fél év, amit ott tanítottam. Ők nem hitetlenek, de miután annyira tudatlanok, hogy nem tudják, hogy mit kell hinni, nem tudnak semmit. Ilyenről már rafináltak és dörzsöltek, de kíváncsiak voltak, érdeklődők voltak, és volt olyan beszélgetésem, hogy leült egy bennem, nem tudom miért bízott, meg párszor találkoztunk, és lelkész úrnak szólítottak, hiába mondtam mindig, hogy nem vagyok lelkész. Lelkész úr segítsen, mert teherbe estem egy fiútól, és megtartsam-e vagy nem. És aztán még hosszasan beszélgettünk, nem tudom, mi van vele. Azóta, de egyszer egy pékségben egy lányjal találkoztam, és rám köszönt, hogy megismert a náról. Mondtam, ne haragudj, nem. Hát ott nem akart kimondani, egy Rákospalota, és egy lány, aki onnan szabadult, és dolgozó, nagy büszkeség
érdeke,
volt.
Érdeke, hogy hogy zajlottak ezek a találkozók, tehát nyilván részükről ez fakultatív volt, tehát nem
igen.
Volt kötelező.
Igen.
Néhányan leültetek talán egy igen. Helyiségbe, igen. Egy hálóba, és mit vittél? Tehát témákat vittél, vagy vittél, hát mondtad, hogy egyik-másik analfabéta is volt,
igen.
Tehát nem tudtak olvasni, mi volt a tartalom?
Mindenféle. Ugye a teológián azért megtanultuk, ugye a pedagógiai tanultunk, és akkor mindenféle témákat vittem, és olyan feladatokat találtam ki, és készítettem elő, amit mondjuk egyszerűbb tudásra is meg lehet csinálni. Papírból kivágdostam mozaikokat, meg szövegrészleteket lehetett, aki tudott, akkor mindig csoportokra osztottam, és akkor oda ment, és imádkoztunk, tartottam egy kis bevezetőt, áhítatot, beszéltem, ugye evangelizációt, de nem hosszan, mert nem tudnak sokáig figyelni, és aztán szabad beszélgetés, ne szerették legjobban. Uh-huh. Záporoztak a kérdések. Egy lány megkérdezte egyszer, hogy hallottam-e róla, hogy egy cigánylánynak valamelyik szabolcsi templomban leesett a haja, mert nem szüzen ment férhez. És először azt hittem, hogy hülyeskedik. És nem. Ő komolyan gondolta, ő elhitte ezt a történetet. Mondom, nehéz volt megállnom, ne szórakozzatok gyerekek, hát ez 2000-es évek elején vagyunk. De igen, ők még itt tartanak. Nagyon nehéz volt, és ebben a közegben kellett úgy fönntartanom, hogy eljöjjenek legközelebb is.
Te egy nagyon sok utat megjárt, tájékozott ember vagy, gyülekezeti tag is vagy, keresztényként becsületesen próbálod követni az Urat. Hogyan látod a mai helyzetben, a mai európai vagy magyar helyzetben a kereszténység jelentőségét, egy gyülekezetnek a felelősségét, feladatát?
Két nap ezelőtt jutott a kezembe egy cikk, egy statisztikai Békefi professzor írta, hogy a világban a kereszténység szerencsére nő. A muszlimok 1,88%-a és 1,76%-tal bővültek a keresztények, ez átlag.
Igen, 1 milliárd 700.
Igen, tehát Ázsiában és Afrikában jelentősebb, Európában csökkennek. Hát ahogy szokták volt mondani, nincs más út, csak a kereszténység Európában és Magyarországon is. Látjuk a rettenetesen sok disznóságot, amit elkövetnek. Ez, amit szembeálltanak vele a liberalizmus, ebben nem az a rossz, hogy nem jót mondanak, hanem az, hogy nem igaz. Tehát ilyen, hogy liberalizmus ilyen nincsen. Ez valamikor volt, bizonyos szabadságokat kiköveteltek, ezek megvalósultak, ami értelmes volt, az megvalósult, ami kevésbé, az átment a pártokba. A kereszténységnek a felelőssége, hogy a kisiklásokat egyre súlyosabban megy, ez a helyre kéne tenni. Nehéz, nehéz. Könnyebb nem hívőnek lenni, mint hívőnek. Ugye, ahogy szoktam volt mondani, hogy a hit ingyen van, de nem adják olcsón. Meg kell küzdeni, meg kell harcolni mindenkinek a hitét, és hát egyszerűbb vasárnap feküdni, mint fölöltözni rendesen és elmenni templomba, hogy csak egy közkeletű tételt mondjak. Nehéz, de mondanunk kell, és hitet kell tennünk, és a gyerektanításnál is, amit a legfontosabbnak tartok, a példa. Tehát lássák, hogy mi így élünk. Nem vagyunk mi se jobbak, de hogy vagyunk jobbak. Volt egy katolikus lelkész, azt mondta, hogy a keresztény nem okvetlenül jobb, de szükségszerűen más.
Mi az, amit te szeretsz az egyházban, az evangélikus egyházban, milyen értékeket, és mi az, amit szívesen változtatnál?
Az evangélikus egyház számomra a gyülekezetem, ami nagyon szeretik, nekünk nagyon baráti gyülekezet van. Sőt, az igazság, azt kell mondanom, mert picit túl is. Összejövünk és elkezdünk csivitelni a templomba, bejön a lelkész, és nem tudjuk abba hagyni. Persze egy perc múlva azért már. Tehát te nagyon barát, összetartunk, telefonon is e-mailezünk. Ezt nagyon szeretem benne, a nyitottságát szeretem benne, a gondolkodását. Tehát Luther szükségszerűen tanultam, és nagy tisztelője vagyok. De a más gyülekezetekben látott közösségeket is nagyon szeretem. A változtatás az is van, van bőven változtatni való. Bizonyos dolgokban kicsit túl nyitott az egyházunk. Uh-huh. Ami az előbb említettem, a liberalizmus, csúszunk mi is bele időnként, ami nem tesz jót nekünk, sőt kifejezetten rosszat tesz, és ezzel tennünk kéne, de nem vagyunk elég erősek.
Jézuson kívül a Szentírásban milyen személyek, szereplők szimpatikusak számodra, akik úgy közelebb állnak hozzád?
Pál apostol mindenek előtt, tehát ugye az ő levelei, illetve Lukács evangélistát szeretem nagyon, tehát valami miatt ő, nem tudom, talán azért, mert orvos volt és a szemlélete ilyen természettudományos, vagy nem is tudom miért, de vagy azt szerettem leginkább, illetve hát Ószövetségben, ugye az útmutató szerint olvasok Ószövetséget is, de hát talán ott a hősök, tehát a Dávid alakja, meg ezek a történetek, amik olyan nagyon erősek, nagyon egyértelműen hatnak az emberre.
Van még előtted olyan cél, amit szeretnél elérni? Mi motivál téged ezekben az években?
Hát végül is, mielőtt a nyugdíjba mentem, azóta semmire nincs időm. Borzalmasan élvezem a nyugdíjas életet, és végre most ott tartok, hogy olyan kényelmesen élhetek, ahogy szerettem volna. Minden héten van egy könyvtárnapom, az az ajándék szépen, bemegyek, akkor ugye nem használok autót, hanem bemegyek BKV-val, és akkor aznap a könyvtározás, ha megtehetem, vagy kijön a lépés, akkor elmegyek a barlangászat miatt megrodgyant izületeimet a Paskálfürdőben rendbe tenni. A családból átvettem, amit csak tudok. A legkisebb lányom most kész az első diplomájára, neki segítek, meg hát a nagyobbakkal is természetesen tartom a kapcsolatot. Barátokkal levelezek, gyülekezetbe járok, nagyon rohan az idő is. Ez egy nagyon szép időszak.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt.